Üdv mindenkinek, sziasztok! Ez a Hangos az autó, az Autó című autó szaklap podcastje. Ez már a harmadik alkalom. Itt van Krebs Zoltán, Surányi Marcell, Széchenyi Gábor, én Fábián László vagyok, és itt vannak a témáink is a tarsolyunkban. Az orosz-ukrán háború hatása az autóiparra, az üzemanyagárak alakulása, illetve konkrétan foglalkozunk egy olyan kérdéssel, hogy érdemes-e üzemanyagot felhalmozni, és hogyha azt tesszük, vagy úgy döntjük, hogy igen, akkor azt hogyan kell biztonságosan, vagy érdemes biztonságosan tenni. Használt autókkal is foglalkozunk, olyan aspektusból, hogy hogyan lehet az Európai Unión belülről behozni használt autókat, illetve egyáltalán érdemes-e. Aztán aféle teszt is lesz, a Renault Megane Electric, tehát ki is derülhető villanyautójáról lesz szó, majd a végén, a podcast végén egy nagyszerű programot is ajánlunk önöknek néhány sztorin keresztül. Oké, tehát csapjunk bele. Az orosz-ukrán háború mennyire hat már most az autópiacra, illetve az autóiparra?
Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit, én vagyok a Széchenyi Gábor, nagyon kedvesen fölvezettél, köszönöm szépen, Laci. Beszéltünk már itt is sokszor, vagy talán többször róla, és írtunk az autóban, a lapunkban is a témáról, mert hogy az orosz-ukrán háború csak tovább bontott egy amúgy is egyébként romló vagy rossz autóipari helyzetet. Nem akarok most nagyon a részleteibe belemenni, de tudjuk, hogy a vírus miatt, a koronavírus miatt 2020 óta, ahogy mondani szokták szépen, megszakadtak az ellátási láncok, és hát a beszállítókkal is több probléma akadt, egy részükkel azért, mert megszakadtak az ellátási láncok, más részükkel azért, mert Kínából, ahonnan a vírus indult, jöttek volna az alkatrészek, amik éppen ezért nem jöttek. Aztán erre rátevődött az úgynevezett chip hiány, vagy chip válság, amiről szintén beszélgettünk már itt, ami egész egyszerűen nagyon lecsupaszítva a problémát abból adódott, hogy az autógyártók ijedtükben a kieső kereslettől való félelmükből kiindulva a vírus miatt lemondták a chip megrendeléseik jelentős részét, mert hogy nem fog majd autó készülni, és erre a kapacitásra, nincs olyan sok chipgyártó egyébként a világon, talán két vagy három nagy chipgyártó működik a világon, természetesen ázsiaiak. Szóval erre a felszabaduló kapacitásra pedig rárepültek azok a gyártók, akiknél meg megnövekedett a kereslet éppen a vírus miatt, hiszen amikor otthon maradtak az emberek, akkor egyre nagyobb lett az igény értelemszerűen a számítógépekre, játékkonzolokra, telefonokra, tabletekre. Tehát ők elvitték ezt a keresletet. Most, amikor éledne a piac, vagy remélhetőleg éledne az autópiac és az autógyártás, most viszont már nincs annyi chip kapacitás ezeknél a gyártóknál, hogy az autógyártókat újra és pláne a régi áron, a régi mennyiségben ki tudják szolgálni. Erre jött most rá Oroszország támadása Ukrajna ellen, ami két szempontból zűrös az autóiparnak. Egyrészt Ukrajna, mint alapanyagbeszállító és mint alkatrészbeszállító jelentős. Másrészt ugye az autógyártók, márkák, ahogy a nyugati cégek többsége kivonult, vagy kivonul az orosz piacról, pedig Oroszország jelentős gyártói szempontból is, és alapanyag szempontból is, bár arról majd később beszéljünk, hogy egyébként amiket ott gyártanak autók, azok jelentős részben nem jönnek Európába, hanem korábban elkeltek az orosz piacon, illetve onnan még keletebbre mentek. Tehát ez a két része van ennek a háborús problémának autóipari szempontból, Ukrajna mint beszállító, és Oroszország mint piac.
És Ukrajna mint beszállító, tehát most mivel késlekedik, illetve mit nem tud beszállítani, ami fontos az autóipar számára?
Érdekes módon ezt nem nagyon tudták korábban, meg hát ugye az autóipari beszállítói háttérről általában nem nagyon tud az átlag autós, de az európai gyártók egyik legnagyobb kábelkorbács beszállítója volt Ukrajna, ami az autót átszövi, ami ugye az új autókban egyre nagyobb, egyre szerteágazóbb, egyre drágább és szélesebb, az érkezett onnan gyakorlatilag az európai autógyártók többségének, és érdekes módon, bár Ukrajna mindig gyártott ilyen alkatrészeket, a hangsúly rájuk akkor tevődött át, amikor Kínából nem jöttek 2020-ban először a kábelkötegek, tehát jelentős részben kábelkötegeket gyárt, de a nyersanyag importja is jelentős az Európai Unió és az európai autógyártók irányába, mert például nemes gázokat állít elő, aminek a pontos technológiáját én nem ismerem, sőt igazából a pontatlan sem, de azt tudom, hogy éppen a chipgyártáshoz, illetve az autóipari elektronikai eszközök gyártásához fontosak a nemesgázok, különösen a neon, és ha a teljes nemesgáz, autóipari nemesgáz importot veszük, akkor körülbelül 70% körüli az arány az európai gyártók irányába, Ukrajnából, csak ebből a termékből, de az Ukrajnából jelentős például az alumínium exportja is, amiről én úgy olvastam, hogy nem is annyira Európa felé, hanem az ázsiai gyártók irányába, főleg a koreai gyártók felé jelentős mennyiségben vásárolnak alumíniumot, vagy vásároltak eddig alumíniumot Ukrajnából.
És Oroszország, mint beszállító, az mennyire fájdalmas az autóiparnak?
Érdekes módon Oroszországból inkább nyersanyagok érkeztek, illetve nem annyira meglepő módon. Az ottani beszállítók termékeit az ottani gyárak jelentős részben fölemésztették, vagy fölhasználták. Tehát Oroszországból származó európai beépítésű alkatrész kevés van, vagy kevés volt, de hát nagy márkák, nagy gyárai működtek egészen két héttel ezelőttig Oroszországban. Ugye a Renault-Nissan csoport, ami ma még hívható így, bár szétesőben van évek óta, hosszú ideje a Lada, a nagy nemzeti orosz autómárka tulajdonosa, és ugye leállt a termelés a Ladában is, természetesen leállt a Renault-Nissan talán két oroszországi gyárában is, de azt kevesen tudják, vagy arra kevésbé van hír, hogy a Ladában már nagyon régen akadozott a termelés, éppen az emlegetett chip hiány miatt. Úgyhogy az Oroszország, mint alkatrészbeszállító az európai autókban kevéssé jelentős, de hát jön onnan fém, alapanyag, jönnek onnan természetesen energiahordozók, ugye a földgázról beszélünk a legtöbbet. De hát egyelőre jön, csak drágul.
Hát meg az a kérdés, hogy itt egy picit bekapcsolódhatok a dologba, ugye Oroszországot különféle gazdasági szankciókkal sújtják, és ennek mi lesz majd Moszkva válasza, tehát hogy mondhatja majd ő is azt, hogy bár az energiahordozókra még azt mondják, hogy nem, azokat a szállítási feltételeket, amiket lekötöttek például földgázra, azt Moszkva mindenféleképpen biztosítja az európai térség számára, ugyanakkor már vannak olyan termékeik, amikre exportiralmat rendeltek el, és hát ez érintheti természetesen az autógyártókat is, hogy mondjuk olyan alapanyagok nem érkeznek meg Oroszországból, ami akár egy gyár leállásához is vezethet, és amiket itt Gábor mind elmondott, ennek konkrétan például Németországban a Porsche a lipcsei üzemét, azt én úgy tudom, hogy átmenetileg most le is állította, mert olyan szintű az anyaghiány. A BMW-nél is vannak már ilyen problémák, hogy korlátozni kell a termelést, és ez szépen végiggyűrűzik majd minden egyes gyártóhoz. És amit én még kiemelnék, az igazából áttételesen kapcsolódik ehhez a dologhoz. Ugye a nemzetközi pénzpiac, tehát a valutárfolyamoknak a változása, ami mondjuk az autók árában jelentkezik, és hát nagyon sok járműgyártó ugye állandóan frissíti az árlistáját, például itt Magyarországon is, mert olyan ingadozások vannak, hogy egyszerűen ezt már nem lehet követni, és az autóárak csak mennek felfele. Tehát igazából a vásárlókhoz, a vevőkhöz olyan szinten is eljut ez a probléma, hogy egy az, hogy nincs autó, vagy ha megrendeljük az autót, akkor nagyon sokára kapjuk meg, hiszen alkatrész hiány miatt a gyárak nem tudnak megfelelő kapacitással termelni, és ha meg tudjuk vásárolni az autót, akkor meg azzal szembesülünk, hogy sokkal drágább lesz, mint korábban.
És az autógyáraknak az orosz piac kiesése mennyire fáj? Illetve, hogy ennek lehet-e visszahatása ránk, hogy adott esetben, most csak így józan paraszt észre gondolkodva, olcsóbbak lesznek az autók, hiszen hát most Oroszország nem veszi át az autó, gyerekek, itt van egy rakatnyi autó, vegyétek meg itt Európában.
Kicsi az esély, mert az Oroszországban gyártott autók, ahogy emlegettem korábban, jelentős részben az ottani piacon fogytak el, vagy onnan még keletebbre mentek, mert hogy nem voltak, például, ha csak az emissziós normákat nézzük, nem voltak Euro 6-os motorjaik.
Oké, de azért nyilván Európából is visznek át autókat oda.
Ja, hogy a másik irányból. De természetesen.
Hát igen, hogy Európából amit nem vesz föl az
európai osz, gyártás, amit ott adtak el, az hiányozni fog.
Így.
Az hiányozni fog.
És ennek lehet visszahatása, hogy úristen, itt van raktáron.
Hát azért nem fogja megrengetni őket, már mint az oroszokat, ha mondjuk az Európából importált autókat most nem fogják tudni értékesíteni. Tehát ugye ők azért...
Nem úgy értem, hogy az autógyárakat nem rengeti ilyen meg.
Hogy lesz-e felszabaduló kapacitás, amit ott nem tudnak eladni? Valószínűleg lesz, igen, de hogy az mennyire enyhíti ezt az autóinséget, ugye, ahogy Zoli említette, most már egy év körüli vállalkozási idők sem
ritkák,
ördögtől valók. Igen.
Akkor maximum csak normalizálódik a helyzet egy picit talán.
Normalizálódhat, ennyi igen, de közben mennek fel az árak, közben hiányoznak az alkatrészek, tehát ez egy olyan sok esélyes, vagy sok változós játék, hogy nagyon nehéz jósolni belőle.
Igen, tehát pont ezt teszi ezt az egészet kicsit paradoxál, hogy lenne kapacitás esetleg, viszont nincs alkatrész, amiből az autót be tudják fejezni. Tehát félkész autók készülhetnek el legfeljebb, amiket ugyanúgy nem lehet értékesíteni. Tehát egy kicsit ilyen 22-es csapdája most ez az
egész. És gyakorlatilag a nyugati autógyárak mind kivonultak az orosz piacról, de a kínaiak nem. Tehát akkor ez neki kedvezhet.
Ó, nagyon, már rá is repültek. Érdekes módon már azt lehet látni az elmúlt hetekben, pedig zűrzavar van ugye az emlegetett szankciókból adódóan Oroszországban, hogy ilyen 60-70%-os vekedéseket mutatnak a kínai autómárkák eladásai az orosz piacon. Persze nagyon kicsi bázisról indultak önmagában az orosz autópiac nem igazán nagy. Azt gondolná az ember, hogy egy 150 milliós országban az új autópiac nagyobb, mint egyébként a valós, mert nagyjából a némettel, vagy a brittel, a franciával vethető össze már, hogy külön-külön a némettel, a brittel, a franciával az évi új autóértékesítés teljes oroszországi nagysága. De igen, a kínaiak már rárepültek. Oroszországban ugye nincsenek euró szabványok, jó oda az euró 5-ös, euró 4-es motor is. Egészen látványos autókat tudnak gyártani a kínaiak nagyon jó áron, ami egyébként a Ladának önmagában gond, mert hogy a Lada sem tud olyan olcsó lenni, hogy versenyezni tudjon a kínaiak gyakran dömpingárával, és látványosabb felszereltségével, divatosabb megjelenésével. Ráadásul a kínaiak marha jó garanciális feltételeket is adnak. Ha utána olvasgatunk, kiderül, hogy a minimum, vagy legalábbis az átlag már az 5 év 100 ezer kilométer az orosz piacon is. Úgyhogy a kínaiak nagyon is ott vannak, és jönnek, és nem elektromos autókkal, mint amit egyébként hirdettek körülbelül 5-6 éven át, hogy majd Kína lesz a világ elektromos autóiparának az uralkodója. Ez most egyelőre nem így néz ki, és Oroszországban is benzines autókkal támadnak leginkább.
És amit én még itt hozzáfűznék, hogy... Például a teherautó piacon is azért érezhető a változás. A napokban olvastam éppen, hogy például a Kamaz, amelyiknek a Daimlernek van egyébként ugye a európai oldalról részesedése ebben az orosz gyárban, leállította az új típusoknak a gyártását, és csak a régi klasszikus Kamaz gyártják most, mert hát az orosz piacra ugye az is tökéletesen megfelel, és igazából erre van most nekik szükség. Tehát, hogy nem csak a személyautós piacon vannak itt jelei ezeknek a különféle nehézségeknek, hanem természetesen a teherautó gyártásra is kiterjed ez a konstrukció.
Hát, illetve a nyersanyagbeszállítás miatt ugye ez más iparágakra is, mert azt még azért említsük meg, hogy a világ acélkereskedelmének a 10%-a az Ukrajnából és Oroszországból érkezik, és Európában pedig 20% érkezik, mármint 20% érkezik exportból, és ennek a 20%-nak pedig a 40%-a érkezik Oroszországból, Ukrajnából és Fehér Oroszországból, úgyhogy nem csak az autóiparra és nem csak a haszongépjárművekre, hanem ez természetesen így más iparágakra is kihat.
Igen, és akkor közben ugorva egy témát, erre rárakódik az üzemanyagára kérdés, ami szintén azért eléggé keményen összefügg az orosz-ukrán háborúval. Tehát elszabadultak az üzemanyagárak, ebből mi legfeljebb a prémium üzemanyagok tankolásakor érezhetjük, hogy oppá, elég drága. Németországban 2,10-2,20 környékén van az üzemanyagár, tehát hogyha ezt beszorozzuk az egyébként viszonylag gyengélkedő forinttal, akkor már 700 forintért kéne tankolnunk körülbelül. Ez fölmerül az emberben, hogy akkor most, ha lehet egyáltalán, mert nem minden kútnál lehet tankolni nagy mennyiségben, érdemes az üzemanyagot raktározni például?
Egyértelműen nem, mert hogy egyre nagyobb az általunk is gyakran emlegetett, hiszen a bevezetésükkör éppen erről beszéltünk, vagy írtunk, hogy mennyire árt, milyen autóban, mit szabad tankolni, nem árt, mennyire hasznos. Az alkoholtartalom, az a üzemanyagok, különösen a benzin eltarthatóságát, konzerválhatóságát jelentősen rontja, mert hogy egyrészt ugye vizet köt meg, tehát rozsdásodást okoz, másrészt szeparálódik is a rendszerben és a tankban, tehát elválik a benzintől az alkoholtartalom, jelentős részben egyébként a fajsúly különbségekből adódóan is, és azt szokták mondani az üzemanyaggyártók, hogy olyan 3 hónapnál tovább ne nagyon tároljuk az E10-est, de talán az E5-ös sem, ugye ez az E5 és 10 azt jelenti, hogy hány százalék megújuló alkoholtartalma van az üzemanyagnak, mert hogy nem elég stabil maga ez az elegy a tankban. Persze ezzel lehet úgy védekezni, hogy időnként járunk az autóval, vagy hogyha a hordó a garázs sarkában áll, akkor időnként megmozgatjuk a hordót, de a cégek stabilizáló szereket is árulnak, amiket bizonyos arányban a megtankolt benzinbe keverve ez a fajta szeparálódás, kirakódás lassul, nem szűnik teljesen, de azért a nagy gyártók ezekre az adalékokra, amik egyébként nem olcsók, 50 literhez olyan 3-4 ezer forint az adalék töltet, tehát ezekre az adalékolt benzinekre is azt mondják, hogy azért fél évnél sokkal tovább ne tároljuk így az üzemanyagokat, tehát kémiai szempontból 2-3 hónapnál tovább tárolni nem nagyon érdemes, mert lehet, hogy nem égethető már el a motorban az, amit 2-3-4-5-6 hónap múlva bele szeretnénk tankolni a hordókból.
Bele tudjuk tankolni, csak nem lesz olyan minősége, vagy lehet, hogy el sem indul az autó, vagy mi történhet?
Így van. Hát egyrészt nem biztos, hogy bele tudjuk tankolni, mert hogyha ez a fajta nyákosodás, nem tudom, ti láttatok-e már ilyet, ilyen gumiszerű anyag válik ki az üzemanyagrendszerben. Ez ugye már az önthetőséget is befolyásolja, de attól hát még ezt a fajta
smütyit.
Így van. Bele lehet tankolni azért az autóba, motorba, de hogy eldugítja az üzemanyagrendszert, az valószínű, és ha nem is dugítja el, akkor se ég olyan jól, ahogy egyébként normális esetben égne. Tehát én azt mondom...
Magában a tárolás egy biztonságos dolog, el tudom képzelni.
A tároláson
még szabályai is vannak, tehát hogy a garázsomban nem tárolgathatok csak úgy nagy mennyiségű üzemanyagot.
Laci, kispályás vagy, mert nekem pont az jutott eszembe, amikor Gábor mondta a hordót, hogy régebben olvastam valamilyen könyvben, hogy vidéken, ahol mondjuk ugye gazdasággal foglalkoztak, és traktor, meg minden egyéb volt a gépparkban, hogy komplett vasúti tartálykocsiknak a tartályát ásták el otthon a földbe, és abba tárolták otthon az üzemanyagot. Tehát van, aki azért ezt nagyban űzte. Persze most kérdés az, hogy ezek mennyire legendák, és mennyire vannak ilyen...
Meg mennyire legális.
Meg hogy mennyire legális pontosan, de ha mondjuk csak így egy egyszerű hétköznapi ember szintjén élünk, azért hát nézzünk körül, hogy hányan élnek mondjuk lakótelepen, társasházban, tehát akinek mondjuk nem olyan körülményei vannak, hogy otthon a családi háznak a telkén bármit is mondjuk elás otthon, mondjuk az úszómedencét átnevezi üzemanyag tartálynak, vagy bármilyen hülyeség, persze most csak itten próbálok ezen viccelődni, de azt, ha mondjuk abból indulunk ki, hogy hol halmozol fel olyan mértékű vagy mennyiségű üzemanyagot, amit kint mondjuk az erkélyeden tárulsz kis marmonkannákba, vagy ezekbe a benzinkúton megvásárolható 10 literes tartályokba. Én éppen most vásároltam egy akkumulátor töltőt egy autósboltban, és nem hülyéskedek, 8 ilyen 10 literes flakonnal ment ki előttem az ember a pénztárhoz, és nem tudta, hogy vinni, már kettesével rakosgatta fel a pultra. Tehát hova vásárol ő ilyesmit, hogy most akkor mondjuk 80 liter üzemanyagot ő el fog tárolni otthon. Tehát felmerülnek azért kérdőjelek szerintem ezzel kapcsolatban.
De hogyha mégis valakit nem sikerült meggyőznünk ennek a veszélyéről, vagy ennek a fontosságáról, illetve nem fontosságáról, akkor mégis hogyan kell ezt tárolni, és egyáltalán tényleg lehet-e? Tehát, hogy szabályos-e, most nem a nappaliban van, vagy a kiskonyhában, vagy a konyhában, vagy a fürdőszobában üzemanyagot tárolni, akár a garázsban, tehát szabad-e üzemanyagot tárolni, és hogyha igen, akkor ezt hogyan tegyük, hogyha mindenképpen szeret? Akár erre a Gábor által javasolt adalékmentes 3 adalékos 6 hónapra.
Én mindenképpen azt mondanám, bár a tűzoltási, tűzrendészeti szabályait ennek a dolognak őszintén szólva nem ismerem, de azt gondolom, hogy egy minőségi, mondjuk benzinkúton vásárolt, vagy eljelű minősítéssel nagy áruházak autós polcain vásárolt 10 literes kannában nyugodtan állhat a garázs sarkában. Ha adalékolunk, akkor fél évig talán egy ilyen töltet nyugodtan. Nem azért, hogy nyerészkedjünk rajta, hanem azért, hogy legyen, ha kell. Nálam például van, mert a fűnyírót etetni kell, a motorokat könnyebb úgy megtankolni, úgyhogy így lehet, és így csinálják is évek óta, évtizedek óta az emberek. Ha hosszabb időre szeretnénk tárolni, akkor öntsük fel az emlegetett stabilizátorral, de hogy nagy hordókat érdemes-e a garázsba eltenni, és abban üzemanyagot tárolni, én úgy gondolom, hogy egyértelműen nem éri meg, és úgy gondolom, hogy egyértelműen veszélyes, de nem tudom, nem ismerem a pontos szabályokat, hogy Magyarországon hány liter üzemanyagot lehet tárolni garázsban. Annyit ugye biztosan lehet, amennyi autó tankjába fér. De szerintem egy ilyen 10 literes kannánál több nem nagyon kell józan tartaléknak. És ugye az sem mindegy, hogy hogyan oltjuk, ha már kialakult a baj, mert hogy benzintüzet, üzemanyagtüzet oltani nem úgy kell,
hogy egyébként
tábortüzet. Így van. Így van. Uh-huh. Azt szokták mondani a tűzoltók, hogy vízzel nem jó oltani, mert a fajsúly különbség miatt ugye a benzin felúszik a víz tetejére, és nagyon könnyen előfordulhat, hogyha mondjuk tócsában lángol, és mi sietségünkben nagy nyomással mondjuk a kert is lakból rálocsoljuk a vizet, akkor szétfröcsköljük a tüzet a kertben vagy a garázsban. Úgyhogy a benzintűz, az üzemanyagtűz, az lehetőleg a szakszerű oltása, az leginkább tűzoltókészülékekkel kivitelezhető. Rengeteg tűzoltókészüléket lehet kapni, akár autósboltokban, akár nagy áruházakban, olcsóbbakat, drágábbakat, 5000 forint körül már nagyon jók vannak. Én egyébként, de leginkább a veteránosként mindig tartok egyet az autóban, nem hagyományos tűzoltókészüléket, amik általában porral oltók, hanem tűzoltósprét, aminek az az előnye egyrészt olcsóbb, mint maga a tűzoltókészülék, könnyebb, kisebb, mint a tűzoltókészülék, könnyebben el tudom tenni a csomagtartóban, és a tűzoltókészülékek többsége olyan, hogyha megnyomjuk az oltó gombot, vagy meghúzzuk a ravaszát, akkor kifújja azt a habmennyiséget, vagy port, ami benne van. Tehát egyszer használatos. A spré az nem egyszer használatos, amíg nyomjuk, úgy, mint a dezodor, addig jön belőle az oltóanyag, és a mi tesztünkön is kiderült, bár nem ma csináltuk, de az autó szerkesztősége készített ilyen összehasonlító tesztet, a sprék is hatásosak többségükben a szimulált üzemanyag tűz ellen, ugye mi egy bográcsban, vagy talán egy hordóban, már nem emlékszem, gyújtottunk meg ilyen benzint.
Alumínium tepsi volt, emlékeim szerint.
Lehetséges.
Parkolónkban.
Így van. Gyújtottunk meg műanyagpadlót, meg papírt, talán ilyesmiket, átitatva üzemanyaggal, és próbáltuk eloltani, elfújni a sprékkel, és annak a tesznek az lett az eredménye, hogy ezek a sprék hatásosak, tehát én 3000 forintnyi sprét tartanék, illetve összesen 6-ot tartanék az autóban 3000 forintnyi sprét, és ugyanennyit jól elérhető helyen a garázspolcán is, ami lehetőleg közelben van a 10 literes tartalékkannámhoz.
Én mindenkinek javaslom azért ezt a videót, hogy nézze meg a YouTube csatornánkon, mert hatásosak ugyanezek az anyagok, kivéve amelyik nem, mert volt olyan, amitől csak nagyobbra lobbant fel a láng, de tényleg szerintem is hatékony az, hogyha van a kezünk ügyébe valami ilyen oltó alkalmatosság. Mindenki látott szerintem már olyan fotót, például a Mercedesnél bevett dolog az, hogy a vezetőülés combtámasza alatt lehet látni sokszor egy ilyen piros tűzoltó palackot, tehát hogy az gyárilag is rendelhető, és oda van készítve a vezető keze ügyébe, hogyha bármi történik, akkor azt lehessen használni. És ugye azt szokták mondani, tehát ugye a tűz, az égés egyik alapfeltétele ugye az oxigén, tehát ha például az autóban, és ez most itt nem kifejezetten a témához, a benzintűzhöz kapcsolódik, de ha például füstöt és tüzet sejtünk a gépháztető előtt, akkor ne legyen rögtön az az első reakciónk, hogy kiszállunk és felcsapjuk a gépháztetőt, mert akkor fog mondjuk fellobbanni a nagy láng, hiszen több oxigénhez jut, úgyhogy mindig előtte próbáljunk meg bekukucskálni, és akkor esetleg egy ilyen tűzoltó készül kell befújni, tehát ne az legyen az első reakció, hogy tényleg teljes terjedelmébe kinyitjuk a motorháztetőt, mert akármi is égési sérüléseket szerezhetünk.
A múltkori lapszámban volt egy, közben megint lapoztunk témát, cikk, hogy az új világból, tehát Amerikából hogyan lehet autót behozni. Elég bonyolult, mint kiderült, de azért az Európai Unióból sem túlságosan egyszerű autót behozni, de ennél talán még fontosabb kérdés, hogy érdemes-e? Mit gondoltok erről?
Nem érdemes. Ugye említetted az Egyesült Államokba, vagy inkább mondjuk azt, hogy Észak-Amerikából az importot, ott nagyon sok olyan már maga önmagában a szállítás is ugye egy kacifántos dolog, aztán ugye teljesen más előírásoknak felelnek meg az autók, először azt úgymond honosítani kell Európában, ehhez esetleg trükközni kell egy kicsit, tehát ott vannak még ilyenfajta buktatók. Az európai országokból, tehát az EU országokból származó autóimport úgymond jogilag nem változott meg, tehát nincsenek új szabályok, nincsenek olyan új dolgok, amiket eddig ne ismertünk volna. Igazából a gazdasági helyzet az, ami miatt fejreállt itt az egész, és ha régebben egy magánszemély azt gondolta, hogy lecserélném mondjuk az autómat, és én inkább mondjuk egy német, vagy francia, vagy esetleg olasz piacról néznék magamnak egy új használt autót, mert ott sokkal nagyobb mondjuk a választék, akkor megérte ezzel foglalkoznia, és akár egyedül lemenedzselnie egy ilyen folyamatot. Ma ott tartunk, hogy igazából csak azok, akik ezt üzletszerűen csinálják, ugye őket neppereknek nevezzük, mármint a közvélemény, hogy abból élnek, hogy autókat vesznek meg olcsóbban, és akkor felárral tudják ezeket értékesíteni. Nekik talán még megéri, de magánembernek igazából nem. A nagy választék, tehát a szélesebb merítési lehetőség az adott az európai, nyugat-európai országokban. Tehát mondjuk, hogyha Magyarországon megnézed a használt autós online adatbázist, ahhoz képest mondjuk egy mobiledéje vagy más használt autós külföldi portálon sokkal több autót fogsz találni. Azonban az autóárak emelkedésével, amit ugye nem győzünk hangsúlyozni, hogy elég drasztikus sajnos Európában, egyenes arányban, vagy inkább párhuzamosan elindult felfele a használt autóknak az ára is. Tehát már egyáltalán nem vagyunk ott, hogy amit mondjuk a nyugati piacon megtalálunk használt autót, akkor azzal árban jobban jövünk ki, mint hogyha itthon lennénk. Mert ott is a jó autónak, egyébként ez egy olyan tévhit volt mindig, hogy kolbászból van kint a kerítés, nincs. A jó autóknak ott is mindig megvolt a megfelelő ára. Természetesen külföldön is vannak tekertúrás autók, karambolosból összerakott autók, tehát ott is nagyon csúnyán rá lehet futni mindenféle ilyen dologra.
De alapvetően... Így kell megtudnom, hogy nem csak nyugdíjas orvos házaspár autóit tudjuk megvásárolni.
Hát igen, meg a képzeld el, ha egy picit privatizálhatok, egy ismerősnőm egy Peugeot 206 CC-t szeretett volna venni, mert ez a szerelme, és úgy gondolta, hogy egy jó állapotú autót most lecseréli a mostani kocsiját, és akkor azt egy kicsit kevesebbet hajtva, és megőrizi majd magának ilyen nosztalgia autónak. De a lényeg az, hogy egy 30 éve általam ismert nagyon aranyos emberrel találkozott, akit én még diákkoromban, amikor ilyen kötelező termelési gyakorlatra kellett az iskolába kimennem, ott voltam szervizbe, ez a 90-es évek közepe, és ő már akkor úgy adott el használt autót, hogy ezt egy svájci apáca használta, és képzeljétek el, hogy még a svájci apáca mindig létezik, úgy, mert ennek az ismerősnőmnek is azt mondta, hogy ez egy nagyon-nagyon megkímélt kabrió, ezt egy svájci apáca használta, tehát hogy ez még mindig létezik, ez a fogalom, úgyhogy tényleg nem akartam elhinni, hát amikor mondta a nevet, és amit az úrnak a nevét, hogy kicsoda, nagyon örültem még, hogy a szakmában van, de amikor a történettel előállt, akkor tényleg padlót fogtam, hogy te jó ég, tehát hogy ezek még mindig léteznek Magyarországon. Ugye
Zoli, szeretnék ide beékelődni, tehát itt az a 206 cc.
Igen.
Hát ez nyilván egy olyan szegmens, ez egy kabrió, ami lehet, hogy nem található meg Magyarországon. Ilyen esetben sem érdemes elindulni, Tehát egy ilyen speciális esetben sem érdemes elindulni nyugatra? Vagy akkor ki kell számolni, hogy nekem megéri-e ennyiért az autó?
Hát most egy picit szabadon foglak, mert 206 cc van, de például amit az ismerős nőm keresett, az egy olyan szín, egy olyan változatban, Roland Garrosnak volt egyébként ez a csúcsváltozata az autó, amit Magyarországon nem forgalmaztak, azt a szint nem lehetett elérni. Tehát ilyenkor mondjuk nincs más lehetőséged, mint hogy a nyugati piacon kezdjél nézelődni. De egyébként, ha mondjuk ezt a tegyük fel ezt a 206 cc-t nézett ki, mert igazából most teljesen mindegy, hogy milyen autót vásárolunk. Egy az, hogy magasabb árakkal számolsz, az üzemanyag költséggel elszállása miatt ugye emelkednek a szállítási díjak. Itt két lehetőséged van, vagy behozatod az autót trélerrel, vagy ugye te magad mész ki, és lábon hozod haza. A lábon hazahozásnak ugye üzemanyag költsége van, tehát ergo ott nem tudsz nagyon spórolni, mert azt ki kell fizetned, meg kell tankolnod az autót. Ha pedig hazahozatod trélerrel, akkor megint többféle választási lehetőséged van, vagy egyénileg rendeled, intézed a trélert, és akkor csak a te autódat hozzák haza, vagy be lehet szállni egy ilyen nagyobb közösségbe, ami mondjuk ugye egy nagy trélerrel több ilyen autószállítóval több autót hoz, és akkor mondjuk ott megoszlanak a költségek, de attól függetlenül az emelkedett üzemanyagárakat ott is lehet érezni.
Oké, de ha én trélerre hozatom be, akkor nem látom az autót, hanem itthon lepődök meg, hogy a túloldalát, amit nem is fotóztak le, ott van egy hatalmas karc. És akkor elkezdek vitatkozni, hogy hát bocsánat, egy karc. Hát amikor elvitték, de még nem volt karc, meg hát most
egyébként ez lehet, hogy a szállítás során sérül meg az autó. Ez új autóknál is egyébként megvan. Tehát amikor mondjuk vagonra pakolják föl az autókat, vagy trélerrel hozzák be. Magyarországon ezek az autók, akik intézik az új autóknak a szállítását, ugye a Lagermax, meg ezeket mindenki ismeri, ezeket a cégeket, hatalmas telephelyekkel rendelkeznek, ugye ide érkeznek be a külföldről gyárakból behozott autók, és aztán osztják szét a magyar piacon a kereskedések között, hát külön műhelyt tartanak fenn, ahol gyári technológiával tudják mondjuk a horpadásokat, a festékleverődéseket és bármi ilyesmit javítani, mert ezek bizony előfordulnak. És ez a használt autónál ugye pláne, tehát ott zsákba macskát veszel bizonyos szempontból, ha mondjuk aukción ütöd le az autót, és nem tudod megnézni, vagy szeretnéd az utazási költségedet megspórolni, ami már szintén azért 100 000 forintos nagyságrendben mérhető.
Hát igen.
És mondjuk nem mész el, hanem mondjuk telefonon beszélsz, led le a vételt, csak azokat a fényképeket látod, vagy mondjuk videót, amit esetleg megbeszélsz a kereskedővel, hogy küldjön el neked, és utána mondjuk átutalod az autónak a vételárát, akkor bizony lehetnek ilyen meglepetések, hogy megjött az autó, és akkor ezzel vannak gondok, vagy lehet, hogy éppen füstöl, éppen motorgenerálra szorul, csak azt elfelejtették javítani, mármint hogy megemlíteni, hogy valami probléma van. Hát kérem szépen, hát mi mentünk vele, nem volt semmi gond, mit tetszett vele csinálni. Nálunk még működött. És akkor aztán ez egy végtelen szívás. De lényeg,
mégis azért csak jobb kimenni, nekem az az érzésem, de...
Mindenképpen.
Akár Münchenig is megyek, tételezzük, hogy elmegyek oda.
De mivel mész el, Laci? Rögtön felmerül a kérdés.
Hát ez az, akkor kell egy kísérőt. Mondjuk Münchenben még pont el tudok menni, ha éppen Münchenben áll az autó, de ha Münchentől 50 km-re, akkor már ott elkezdek bóklászni.
De még Münchenben is...
kell egy kísérő autó,
de még Münchenben
lehet, hogy elindul hazafelé.
Igen.
De várjál, de mondjuk tételezzük fel, hogy odaérkezem reggelre, mert éjjel elindultunk, akkor már olyan marha jó érzéssel, pláne, hogyha távolabbról jövök, mondjuk egy Stuttgart mellől, biztonságosan már nem tenném meg a visszafelé utat. Tehát akkor kell még egy szállás.
Kell egy pihenő, úgy, ahogy mondod.
Kell egy pihenő, de akkor lehet, hogy a kísérőmnek is kell. Illetve nem is beszélve arról, hogy ott derül ki, hogy ez egy csótány, ez az autó.
Hát az szintén.
Hát akkor gyorsan keressük valami másikat, ha már itt vagyunk, hogy ne csak tudom én.
Igen, de ezt úgy tudod csak megoldani.
Túlvizezett német kávét ígyunk. Tehát, hogy... Szóval nehéz ügy ez mindenképpen.
Nehéz.
Most már egyre inkább kirajzolódik, hogy csak akkor megyünk, hogyha valamilyen nagyon rácuppantunk. Tehát egy 14 éves, már bocsánatot kérek, Opel Astráért, vagy Renault Megánért, vagy valamilyen, ne menjünk, ne induljunk el.
Ne bánsd az Opel Astrát,
mert az a világ vételének tűnik.
Ez a legnépszerűbb most egyébként, tehát a 20D BMW, amit annyira-annyira sokáig favorizáltak, és ugye mindenki E46-os 320D-t hozott be Németországból, és sokáig ez vezette is az import használt autóknak a top listáját, hát most éppen, hogy a top 10-be fér bele, az embereknél kicsit átalakult a sorrend, most az Opel Astra az, amit nagyon szeretek, elsősorban a H-Astra, ami az Opel Astrán belül is a top favorit, úgyhogy így.
Zoli, tudod arányosítani a dolgot? Tehát, hogyha a végén aláhúzzuk a számításunk papírján, a számsor alatt meghúzzuk a csíkot, és aláírunk egy számot. Egy ugyanolyan kategóriájú Magyarországon megvásárolt autóhoz képest mennyivel olcsóbb, vagy mennyivel drágább, ha azt mondjuk Németországból hozzuk be, mert azért ne felejtsük el, hogy az euróban is elég rosszul, illetve nem, bocsánat, a euróhoz képest a forint egészen...
A forint teljesít rosszul sajnos.
Igen, rosszul teljesít. Tehát és ezt gondolom ennek is iszonyat hatása van. Illetve,
ez az árakra van elsősorban.
Illetve
hatása.
Bocsánat, egy B-kérdés még, hogy ez az euró árfolyam, hiszen az új autók árában szinte azonnal jelentkezik, használt Magyarországon belül használt autópiacon már jelentkezett-e?
Jelentkezett, hogyne? Tehát Magyarországon is sokkal drágábbak a használt autók, és arról ugye ne feledkezzünk el, hogy amíg behozod...
De bocsánat, egy hónap alatt már emelkedtek a használt autó árak, mióta bezuhant az orosz-ukrán háború miatt a forint?
Emelkedtek, tehát szerintem ez is ugye a kereskedések, akik ebből próbálnak megélni, ezeket rögtön lekövetik. Tehát mondjuk a nyugat-európai piacokon ugye nagyjából fix áron mennek ezek az autók. Ha mondjuk azt veszed egy ilyen Astrának, amit úgy beszéltünk, úgy nagyjából az átlag ára az olyan, olyan 8000-9000 euró környékén mozog. Az ott stabil. Mm. Viszont hogyha az eurót nem 3,50-ért, hanem már 4,10-ért jegyzik, mert ugye például voltunk 400 forint felett is az euróval, de mondjuk ha csak 380 forinttal számolsz, akkor is már 100 000-es különbségek vannak, és mondjuk egy használt autó kereskedő az ugye ebből él. Tehát ő ezt szeretné azért a saját zsebébe eltenni. Ugye arról nem is beszélve, hogy utána még mindenféle herce-hurcát kell úgymond csinálni, tehát vizsgáztatás, rendszámozás, kiváltani ugye a forgalmi engedélyt, tehát ennek mind költsége van. Ugye itt van a műszaki vizsgával kapcsolatos dolog, hogy hogyan legyen az autónak a műszaki vizsgája, hogy milyen papírokkal rendelkezett, ugye ennek vannak jogi függvényei.
De konkrétan tudsz arányosítani? Tehát mondtad előbb, hogy népszerű a H-Astra. Vegyünk egy H-Astrát Magyarországon, és vegyünk egyet Németországban.
Itt az áfát még azért megemlíteném, mert ez is egy fontos dolog. Aha. Tehát, hogy vissza tudjuk-e igényelni ott kint az áfát, vagy pedig itthon befizetjük. Tehát, hogy ott
hát én úgy gondolom, hogy nem érdemes onnan visszaigényelni, mert bárhol van, megyünk Magyarországról, mindenhol jobb az áfa.
Igen, ezt akartam mondani, hogy nálunk ugye 27%-os az áfa, hogyha kint nem igényeljük vissza, akkor azzal sokkal jobban járunk. Mert ugye akkor itthon kellene befizetnünk, és az egy magasabb összeg. De mondjuk, hogyha itt konkrét számokat szerettél volna kérni, akkor egy ilyen autó, egy ilyen Astra, amit úgy nagyjából beszéltünk, az, hogyha minden költséget és egy dolgot így ráveszünk, az olyan 3,7 millió forintra jön ki.
Már kintről?
Igen. Uh-huh. És azért az nagyjából egy olyan 8-900 ezer forinttal lesz mondjuk drágább, amit mondjuk az itthoni kínálatból választottunk volna, ami ugye sokkal szűkebb keresztmetszetet nyújt.
És azért mégiscsak macerásabb, mert hogy kisebb a biztonsági
Igen,
kinti vásárlásnak, tehát hogy most akkor menjek vissza reklamálni, vagy mit csináljak?
Hát meg amit említettél, hogy mondjuk kimész Münchenbe, az akkor jó, ha mondjuk valakivel összeáll, vagy akár mennyi egyedül is, tehát mondjuk zongorázd lesz magad egymagad, mármint hogy egyedül, tehát hogy kísérő és segítség nélkül mész. Ha tudsz mozogni ott egy autóval, akkor van könnyű dolgod. De ha úgy döntesz, hogy mondjuk egy fapados járattal mész ki Münchenbe, vagy ne adj Isten vonattal, vagy bármi ilyesmivel, tehát hogy próbálsz mondjuk a költségen csökkenteni, akkor ugye ott a helyi közlekedésedet kell megoldani. Mert ha mondjuk pont ráfutsz abban az adott kereskedésben az autóra, és szeretnél tovább menni, hát azt meg kell oldanod. Most ott is van.
Nem is beszél arról, hogy esetleg eladták, mire kiérek.
Például.
Megígér, ja, de bocsánat, hát közben nem is akartuk, nem volt az olyan jó.
Igen.
Zolikám, foglaljuk össze részes azt a részt akkor. Tehát nagyon speciális esetekben éri meg, hogy nekem az a jobb oldalt húzott piros csík annyira kell, hogy megőrülök, akkor megyek.
Igen.
Egyébként normál tempóban
nem érdemes most per pillanat egy személyben foglalkozni ezzel. A kereskedőkről nem beszélünk, tehát most őket direkt kihagynám ebből az összehasonlításból. Úgyhogy ami még fontos, hogyha kintről behozunk egy autót, akkor mindenféleképpen legyen azért egy 3-4-500 ezer forint tartalékunk szerintem, amivel a hirtelen adódó műszaki problémákat kezelni tudjuk, hiszen az autó egy...
Tehát van egy 3 millió az autóra, akkor nincs 3 millió az autóra, hanem 2, 6, 2, 7.
Nagyjából igen ez. Tehát én inkább azt szoktam mondani, hogy az adott autónál egy 10%-ot tegyünk félre. Tehát pontosan ez van, hogyha egy ilyen 3 millió forintos autóban gondolkodunk, akkor egy 3-350 ezer forint mindenképpen maradjon ott tartaléknak, úgy, hogyha bármi előadódik, akkor azt tudjuk belőle orvosolni. Mert az, hogy csontra kiköltekezünk az autó, és a magyarok hajlamosak egyébként erre, tehát ugye kergetik a vágyálmokat, és hú, amikor az van, hogy találunk egy autót, és ez most a miénk lehet, és megszerezhetjük, akkor mindenféle józan gondolkodásunkat elveszítjük. Ugye korábban beszélgettünk az ilyen vásárlási csalásokról, na ők szintén erre a pszichológiai tényezőre építenek, hogy egyszerűen birtokolni vágyunk arra a tárgyra, és elveszítjük a kontrollt. De ugyanez szokott lenni a vásárlásoknál is, hogyha van 2 millió kilencünk, akkor a 3 millió forintos autókat nézegetjük, mert úgyis lealkudjuk azt a 100 000-et, és akkor megvesszük. De az, hogy utána még milyen költségek merülhetnek fel, az a senki nem szokott foglalkozni. Tehát összességében egyelőre én azt javaslom, hogy ne induljunk el egymagunk most Nyugat-Európában ebben a jelen helyzetben autót vásárolni. Hanem itt ezt a
köszönöm szépen, két témánk van még, ahogy említettem.
Pillanat, csak itt, mint hogy Marcit hallottam volna, hogy...
Ja, Marci,
igen. Vagy? Igen.
Igen, most bocsánat, hogy legyen egy kis magyarázat, hogy miért vagyunk olyan, mint egy Csehov dráma. Mi nem egy helyen vagyunk, hanem internetes kapcsolaton keresztül készítjük ezt a podcastet. Hát ezért valasz, hogy kicsit ilyen holdvilágszerűen kapcsolódunk egymáshoz.
Marci. Én integettem, de nem reagáltatok.
Tehát persze, mi
ezt az összefoglalót még annyiban egészíteném ki még a speciális esetekkel, hogy ezekhez a speciális esetekhez tartoznak még a veterán autók, illetve hát az oldtimerek. Tehát még az még egy olyan dolog lehet, amiért talán érdemes kimenni, pláne, hogy a magyar oldtimer piac bizonyos szegmenseiben elég szűk, és esetleg azt az adott autót otthon meg sem találjuk. És mondjuk azzal nem is foglalkozik annyi netver, mint az új autóval, de ez csak egy nagyon, nagyon szűk réteg egy, tehát ez a használt autóknak csak egy nagyon szűk réteg.
Okay. Bocsánat, akkor én is megszólalásra jelentkezem, csak hogy szabad még egy mondatot?
Úgy a viharban.
Említette Zoli, hogy régen a 320D volt, a BMW 320D volt a sláger, mert mindenki BMW-t szeretett volna, és hát dízelt, hogy legyen takarékos. Nekem az ismeretségi körömben van két ilyen, most már lehet, hogy 20 éves autó, de akkor 10 éves 320D, amit nagyon lelkesen megvettek az akkori, hogy mondjam, fiatalok talán, vagy öregedő fiatalok, mert hogy ők életükben egy BMW-t szeretnének, és gyerekkoruk óta erre, és a nagy álom beteljesült. Az egyiket konkrétan tudom, hogy olyan 700 ezer forint körüli költségkeretből hozták be teljesen, majd amikor körülbelül 700 ezer forintért eladták, akkor többit 1 millió forint volt a befecskendező rendszerben már, és még mindig nem volt jó. Mármint javítási költségben volt több, mint 1 millió be. Úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, tehát nem csak az a fontos, hogy ne vegyünk fotó alapján autót, amit semmikor se vegyünk, de ha oda megyünk, akkor is jó, hogyha, és ez költségnövelő tényező, ha jön velünk valaki, aki meghallja, hogyha nem jól szól, aki meglátja, észreveszi, hogy hegesztették, javították, ez itt nem jól áll, az ott ferde. Jó, hogyha tudunk menni vele egy kört, vagy nem is egyet, hanem több kört mindenféle körülmények között. Tehát ez az interneten keresztül küldött másik autóról készített fotók alapján való vásárlás, ez nem, hogy nem ajánlott, hanem én kimerem jelenteni, hogy tilos és felelőtlenség.
Én azzal zárnám le ezt a témát pont, amit itt Gábor mond, hogy itt a pszichológiának van rettentő nagyon erős hatása és érvényesülése, hiszen mondjuk egy ilyen BMW ugye gyakorlatilag bontószökevényként is eladható, mert megvannak érte egy bizonyos kör, ugye ezek a fiatal bolyrészerek, és amit Gábor mondott, hogy igen, életemben egyszer szeretnék egy BMW-t, és ezzel leszek én majd egy közösség tagja, és menő a diszkó előtt, és mindenféle ilyen hasonló dolog, az rossz állapotban is eladható, és kereslet van rá, és megy vele a mutizás. Miközben mondjuk ott van egy Kia Opirus, amit lehet, hogy senki nem tud, egy borzasztó csúnya, ízléstelen régi autója volt a Kiának, és az mondjuk lehet akár patika állapotban is, ahogy ugye mondani szokták a kereskedők, fűtső, zenél, csiribiri, zapszalma, minden van hozzá, és a kutyának nem fog kelleni. Hiszen egy olyan autó, ami igazából szélsőséges, nem ismeri senki, azzal nem lehet úgy érvényesülni a társadalomban, mint akár egy borzasztó rossz állapotú BMW-vel. Tehát nagyon sok múlik azon tényleg, hogy mi van a fejünkben, és hogy mit szeretnénk, de felesleg is ezt ennyire túl magyarázni. A lényeg az, hogy egyelőre se az euró árfolyamok miatt, se pedig a kialakult helyzet miatt magánembernek egyelőre nem javasoljuk azt, hogy az Európai Unióból egyénileg hozzon be magának használt autót.
Két témánk van még. Az egyik egy nagyszerű programajánló, amelyet az autó szerkesztősége is szervez, illetve még egy aféle tesztünk, bár nem ez a formátum a legalkalmasabb tesztelésre, de azért mégis csak lehet beszélgetni, pláne egy olyan különleges autóról. Nekem ez egy kedvenc téma, megmondom őszintén, amikor egy már jól ismert autó valami nagyon érdekes változatban jelenik meg. Nekem még a villanyautó érdekes változat. Ez a Renault Megane Electric, tegye fel a kezét, aki vezette.
Én voltam az, aki vezettem, úgyhogy...
Uh-huh. Na most ez mennyire autóforma autó? Lehet, nem is a forma, mert az gondolom a megszokott vagy ismert Megane forma.
Nem.
Na, tessék, mondd.
El kell felejteni gyakorlatilag mindent, amit így a Megane-nal kapcsolatban eddig tudtunk. Eddig jelen esetben még nem, hiszen létezik a hagyományos belső égésű motorral szerelt verzió is, úgyhogy viszont ez az új Megane, ez már csak nevében hordozza az elődnek a tulajdonságait, ugyanis ez egy teljesen elektromos autó, és ez az az autó, amit a Renault elsőként épített az egyébként Nissannal közös CMF EV padlólemezre. A Nissannak majd az Ariya modellje fog ezen érkezni, amiről az autóban szintén már írtunk egy lapszámmal ezelőtt. Az új Megane az tulajdonképpen egy kicsit ötvözi formailag a Scenicnek az egyterűségét, a lapos tetővel a sportos crossovereknek a megjelenését, és hatalmas kerekei is vannak, 18 vagy 20 colos alufelniket kap felszereltségtől függően, és mindössze 4,2 méter hosszú. Tehát még a kompakt autók között is a kisebbek közé tartozik, viszont ez az, amit majd a Renault úgy szeretné értékesíteni, hogy ez az első ilyen teljesen elektromos célra és külön alapokra tervezett autója. Vannak már magyarországi árak is, forgalmazás is van, már elindult, ezekről a végén majd egy pár szót fogok említeni, de nekem már sikerült Spanyolországban vezetnem ezt az újdonságot. A kétféle kivitel közül az erősebb 220 lóerős verzió volt, amit a tesztkörökre elvihettünk, de ebből létezik majd egy kisebb akkumulátoros, 60 helyett 40 kWh teleppel szerelt, 250 Nm nyomatékú és 130 lóerős villanymotorral hajtott verzió is. Szerintem a magyar piacra majd ez lesz igazán az izgalmas, de a 220 lóerős, 300 lóerőssel azért nagyon, nagyon jókat lehetett autózni. Ami technikailag fontos, hogy ez a padlólemez, ez gyakorlatilag az a, hát ilyen gördeszkának csúfolják itt a szakmán belül, hiszen egy teljesen sík padlót kell elképzelni, aminek a végein vannak ugye értelemszerűen a tengelyek, és lehet előre-hátra villanymotort tenni, és középen utazik az aku. Tehát ezeket lent a padlólemezben. Tehát ezt ritkán lehet jól megcsinálni egy már eleve belső égésű hajtáslánccal tervezett autónál, ezért is van az, hogy külön fejlesztik ezeket a padlólemezeket az elektromos autókhoz. A Renault azt a megoldást választotta, hogy mind a villanymotor, mind a hajtás elől van. Ezt általában most úgy szokták csinálni, hogy hátra a hátsó tengelyhez teszik a villanymotort, és a hátsó kerekeket is hajtják, ha pedig kell még egy villanymotor, akkor az megy előre, és azzal már mondjuk adott az összkerékhajtásnak a lehetősége is. A Renault kihagyta ezt az ígyszert, úgyhogy itt egyelőre nem lesz hátsó motoros verzió, nem lesz összkerékhajtású verzió, egyelőre csak elő van a motor, és elő van a hajtás is. Van egyébként egy sokkal jobb kombináció is, mint amit említettem, mégpedig az, hogy az erősebb, nagyobb kapacitású 60 kWh-s akkumulátort a 130 lóerős motorral párosítják. Magyarországon ennek egyelőre a forgalmazásáról még nem tudok, ehhez majd árat sem tudott az importőr mondani, viszont értelemszerűen az elektromos hatótávja ennek a legnagyobb. Ez 470 km egyébként a gyári ígéret szerint, az 220 lóerős 450 km tud, a kisebb 40 kW-os akkumulátoros pedig 300 km-t jósol VLTP szerint. Hát lehet itt sakkozni, hogy ez mondjuk fűtéssel, téli üzemmódba mennyivel kevesebb. Mi Andalúziában voltunk 3 hete, és hát ott nagyon kellemes 17-18 fokos hőmérsékleten nem kellett sem ülés, sem kormányfűtést használni, nem kellett az utasteret fűteni. Tehát igazából...
Ez egy kis huncutság, nem? Hogy ilyen helyre teszik ilyenkor, még nem Észak-Svédországban bemutatót.
Igen. De egyébként a legtöbb bemutató, tehát a 90%-ában itt erre a területre szoktunk menni tesztelni, vagy esetleg Dél-Olaszországba. Ritka az, amikor mondjuk egy északi területen vannak tesztek. Előfordult, én is jártam már, de elsősorban mindig erre a Nyugat-Európának ennek a kis ilyen enyhébb mediterrán részére szoktunk menni, és mondjuk egy februári időszakban tényleg valóban nagyon kellemes az a 15-18 fok, ami mondjuk ott tapasztalható, de igen.
Jó, csak most azért kérdezem, illetve mondom, mert hogyha csutkára kell járatni a fűtést mondjuk, vagy nyáron akár Dél-Európában a hűtést, akkor már a hatótáv nem azt mutatja, amit most esetleg tapasztalhattál, mert pont ez a 10 teteje Celsius fok talán a legideálisabb az akkumulátorok számára.
Igen. És
illetve az autó működtetése számára is.
Pontosan, egyébként itt rögtön meg is jegyezném, hogy a hőszivattyút, ami egy energiatakarékos fűtőrendszer, azt minden autóhoz egy 300 ezer forintos csomagban kínálják. Tehát ezt rögtön akkor itt meg is említeném, tehát ez alapban még a csúcsmodellben sincs benne, aminek viszont a villanyautósok örülhetnek, hogy Magyarországon legalábbis minden egyes kivitelnél alapból 22 kW-os fedélzeti töltővel fogják szállítani az autókat. Ez nagyon jó, ezt egyébként már a Renault Zoe is tudta, ugye hát a Renault Nissan elég régóta jelen van ugye az elektromos autóknak a piacán, ugye a Nissan a Leaf-fel ugrott egy nagyot, és a mai napig egy elérhető, már a második generációjánál tartó villanyautó, vagy inkább a harmadik, hogyha egész pontos akarok lenni. A Renault Zoe-t pedig szerintem szintén nem kell bemutatni, volt a legnépszerűbb villanyautó is Magyarországon, ugye egy picikek is autóról van szó, tehát egy kis kategóriás járműről, de azért nagyon sok tapasztalatot tudott azért a Renault-Nissan csoport ezekkel az autókkal gyűjteni, és azért ez a tapasztalat szerintem érződik a Megánban, ami egy kifejezetten jól vezethető, könnyed, közvetlen kormányzású, 4 felnőttnek teljesen jó helykínálatot adó modell, ami hát természetesen minden olyan digitális trükköt tud, amit manapság ebben a kategóriában illik, tehát a vezető előtti kijelző vetített középen többféle méretű, ha jól tudom, 9 és 12 szolos állóformátumú érintő kijelző van, aminek az újdonság az, hogy már a Google rendszerekt itt használja, vannak telepített Google szolgáltatások, és a térkép is, a navigáció is Google alapú, ami viszont nagyon jól működik. Tehát nincsenek megszakadások, gyorsan reagál a beírt címekre, rögtön feldobja az alternatívákat, ezt ott helyben tudtuk próbálgatni, és tényleg nagyon jól működött, és működött például a dugóban az elterelő útvonalaknak a felajánlása is, amit ugye lehet manuálisra kézire állítani, ki mit szeret. Mi automatán voltunk, és nagyon gyorsan korrigálta az útvonalat, volt ott valami építkezés, és onnan ki akart minket vinni, és pikpak áttervezte, és már is egy másik útvonalon tudtunk haladni. És ami ugye helyismeret nélkül azért fontos, hogy mondjuk egy olyan helyen járunk, vagy egy olyan országban, ahol nem tudjuk, hogy éppenséggel a célállomásunk hol van, hogy erre a szolgáltatásra mondjuk lehet számítani.
Ha lehántjuk ezeket a úgymond külsőségeket, hogy így tervez a Navi, meg ezt, meg azt csinálja. Mondjátok meg nekem, hogy mennyire fejlődik, mondjuk egy 2 évvel ezelőtti elektromos autót nézve ez az iparág?
Konkrétan én a villanymotorok terén nem látok igazából nagyobb fejlődést, hiszen mondjuk ide Gábor szerintem erről sokkal részletesebben tudna beszélni. Azért a villanymotor az nem egy olyan nagy trükk, mint mondjuk a belső égésű motor. Szerintem természetesen van benne fejlesztési lehetőség és potenciál, tehát nem ezt a végkicsengést szerettem volna a mondatommal, hanem itt elsősorban az akuk, az akkumulátoroknak a fejlődése az, ami ugye tetten érhető, és ugye sokkal jobb hatásfokkal működnek. Ugye, ha megnézzük, régen mondjuk egy ilyen kis Peugeot Ionnal, vagy bármilyen kis villanyautóval, ha már 100-110 kilométert el tudtunk menni, akkor már nagyon boldogok voltunk. Most pedig már olyan hatótávok adódnak, amiket sokszor a vevők nem is teljesítenek. Tehát beszéltem már nem két értékesítővel, aki azt mondja, hogy leül vele szembe az ügyfél, és amikor azt mondja neki, hogy mondjuk a VLTP szerinti hatótávja az autónak 500 kilométer, akkor ők megkérdezi, és mikor tetszett legutoljára 500 kilométert elmenni. Hát ő még sosem ment ennyit, mert csak városban használják az autót. De aggódik az 500 kilométeres hatótáv miatt. Tehát itt mondom elsősorban az akkumulátorok, amik nagyot fejlődtek, és hát maga az, hogy az autóknak a kialakítása ugye sokkal jobban igazodik, bár ez igazából a gyártóknak fontos. Tehát, hogy egyszerűbben gyárthatók ezek az autók, rugalmasabban fejleszthetők, tehát mondjuk egy ilyen padlólemezre többféle karosszériát is fel lehet ugye építeni. A Volkswagenben nagy mester, hogy mondjuk az ID3 kis kompakt autóra ugyanúgy felteszik mármint az alapjaira, arra az padlóra ugyanúgy fel tudják tenni az ID4-es, az ID5-ösnek a felépítményét, ami ugye teljesen más, úgyhogy nagyjából szerintem így áll össze a kép. Nem tudom, Gábor, itt műszakilag esetleg mit tudnám még hozzátenni?
Én most jelentkezem a Gábor helyett.
Akkor mert, gyere, Marci, persze.
Nem szeretnék elvenni, majd akkor mondja el a Gábor is, hogy jó, hogy látja. Ezen kívül azért nagyon nagy fejlődés van úgy egyébként a váltók és a hajtásláncban, tehát ott egy folyamatos fejlesztés van, részben, hogy azért ott is energiát spóroljanak meg, tehát például egy terület, amivel nagyon foglalkoznak, az a differenciálművek, hogy a differenciálműveket hogyan lehet szétkapcsolni, és ott a veszteségeket csökkenteni. Ugye dolgoznak azon is, hogy korszerű elektromotorokat csináljanak, amit hűtenek, tehát az most már nem ritka, vagy olyasmiket fejlesztenek, hogy mondjuk olajhűtésű elektromotor, amiben olajkering, valamint a hatótáv növelése érdekében és a hatásfok javítása érdekében ugye próbálkoznak azzal is, hogy ezekben az autókban a hűtés-fűtés, ez már gyakran hőszivattyús, tehát magyarul egy olyan fűtés, ami egy megfordított klíma, amit sokan a házakból ismerhetnek. És akkor, hogy ez a megfordított klíma, ez a hőszivattyú, ez részben a komplett hajtóműből, tehát az elektromotorból és a váltóból is tud dolgozni, és akkor ott fel tudja használni a hőt. És ezen kívül pedig a csomagolás, tehát a packaging, vagy a különböző komponensének a megfelelő elhelyezésén is nagyon sokat dolgoznak. Ugye, hogyha megnéztünk mondjuk egy régebbi Renault Zoe-nak a hajtásláncát, hogy az hogy nézett ki, ami akkor még ahogy régen mondanánk, a motortérben volt, ugye az elektromotor minden kiegészítőjével együtt gyakorlatilag ugyanannyi helyet foglalt, mint egy kisebb benzines motor, tehát mint egy 3 hengeres motor, és pont emiatt dolgoznak azon is, hogy mindezt hogyan lehet jól elhelyezni, akkor nem is beszélve azokról a koncepciókról, ahol mondjuk még váltót tesznek bele az elektromotorba, hogy több sebességes legyen, és így azt is jó munkaponton tudják használni, és nagyon, nagyon érdekes differenciálmű megoldásokat használnak, ahol már nem a belső égésű motorokból ismert kubkerekes differenciálművek vannak, hanem másfajta bolygóműves fogaskerekekből felépült differenciálművekkel is próbálkoznak, hogy helyet spóroljanak, illetve mindenféle koaxiális elrendezésben, tehát ahol van középen egy hajtótengely, és akkor arra rétegekben, mint egy hagyma, koaxiálisan épülnek fel a fogaskerekek, hogy ezzel is helyet csökkentsenek. Tehát, hogy ott azért nagy fejlesztések vannak, csak Ugye ez nagyon minimálisan jelentkezik végül is a hatótávban, és a komfortból sem feltétlenül látható, az autó súlypontját lejjebb tudják tenni, a hatótávot egy kicsit növelni, és mondjuk robosztusabb váltókat tudnak csinálni.
Annyit szeretnék ireflektálni, hogy említetted ugye a kisebb helyigényt, a Renault ki is hangsúlyozta a sajtótájékoztatón, hogy a komplett hajtáslánc kilókkal könnyebb, mint magának a Zoe-nak a hajtáslánca, és itt azért két méretkategóriában szereplő autóról van szó, tehát a Megán az egy nagyobb autó sokkal azért, mint a Zoe, és nagyjából a saját tömege az olyan 1,5-1,6 tonna között mozog, ami ebben a kategóriában szerintem egy kifejezetten jó érték. Ez érezhető volt egyébként az autó vezethetőségén is, tehát egy nagyon pontos kormányzással, direkt kormányzással, egy nagyon könnyedén, azért 220 lóerő és 300 Nm azért elegendő egy autónak a dinamikus mozgatásához is, és ez tapasztalható volt a tesztvezetésen. Természetesen kikapcsolt elektronikával is próbáltuk azért a határokat lezárt pályán feszegetni. Ott egy kicsit a megszokottnál nagyobb alul kormányzottságot vettünk észre a kollégákkal, ebben mindenkinek megegyezett a véleménye, de abban is, hogy azért a súlypontnak az alacsonyra helyezésével, tehát hogy ezek a nehéz több száz kilót nyomó akkumulátorok, vagy pontosabban egy ilyen nagy darab telepről van szó, ami ugye több modulból épül fel, és nagyjából egy ilyen 10-15 centi vastagságú dobozt kell elképzelni. Azért a súlypont a kedvezően befolyásolja az ívmeneti tulajdonságokat. Csak aki a számokat szereti, 7,5 másodperc alatt már 100-on van ez az autó állásból, viszont az 50-et azt szinte egy szempillantás alatt éri el. Tehát, hogy tényleg, mint akit puskából lőttek ki, és 160-ra van a végsebesség egyébként korlátozva, ami a szabályos közlekedéshez szerintem bőven egy elegendő. Ugye említettem, hogy az autó már itt van Magyarországon és rendelhető. Háromféle felszereltségi fokozata van, a kisebbik akkumulátorral és gyengébb villanymotorral szerelt verzió a csúcsmodellnek a felszereltségét nem kaphatja meg, és ettől függetlenül a felszereltség nevei az Equilibre, Techno és Iconic, és itt ugye az Iconicról van értelemszerűen szó, ami csak a nagyobb akkuval és az erősebb villanymotorral párosítható, és 13,2 millió forinttól indul egyébként az autónak az alapára, úgyhogy a Renault nagyon sokat vár ettől a modelltől, és így az első találkozás alapján szerintem nem is alaptalanul. Hát, hogy mikor kapunk majd belőle tesztautót, ezt egyelőre nem tudom megmondani, visszautalva itt rögtön a műsor elején azokra a részletekre, amiket említettünk, hogy azért most az európai járműipar is gondban van, ugye csúsznak a határidők, a gyártással van probléma, hát reméljük mielőbb tudunk majd itthon is vezetni ilyen típust, és akkor a részletes tesztet meg tudjuk majd vele csinálni, és akkor igazából a fogyasztásmérés, a hatótáv, a tölthetőség és minden egyéb dolgokról be tudunk majd számolni.
Mai utolsó témánk egy programajánló, egy korai nyári programajánló. Hévízen ismét lesz két év nélkülözés után, ami a koronavírus járvány miatt történt, mármint a nélkülözés, előtte pedig már volt jó néhány alkalom, amikor a nyár elején Hévízen az veterán autósok összegyűlnek a Lotus Retro Concours d'Elegance veterán autó szépségverseny és luxusautó kiállításon. Tehát ez lesz idén is. Most csak néhány szóban léci, akik már ismerik ezt, akár az újságon keresztül, akár személyesen, azok ugyanarra a felhozatalra, a minőségre számíthatnak?
Így van, mert hogy ugye nekünk két újságunk is van. Az egyik ugye az autó, amit itt emlegettünk az új autók kapcsán, de mi vagyunk a Retromobil is, most már lassan 20 éve, és 2006 óta rendeztük meg Hévízen minden évben ezt a szépségversenyt, veteránautó szépségversenyt, ami a koronavírus miatt, ahogy említetted, Laci, kétszer már sajnos elmaradt, de lesz idén, és hogy ugyanarra a felhozatalra számíthatnak-e, akik eljönnek, nem, sokkal jobb felhozatalra számíthatnak, egészen egyszerűen azért, mert már a tulajdonosok, a gyűjtők, a veteránosok is nagyon várják, hogy végre megmutathassák az újdonságaikat, vagy az új régiségeiket, mert hogy az elmúlt két évben készültek szép, különleges autók, veterán autók, már úgy értem, hogy készültek, hogy kerékre álltak, restaurálták őket, elkészültek. Úgyhogy több ilyet is várunk, mert hogy ez nem egy kiállítás, hanem egy, hogy mondjam, egy show, egy happening, nem tudok rá jobb szót.
Egy elegancia verseny szó szerint.
Hát az elegancia versenynél ez jóval több, mert az elegancia verseny az eleganciáról szól csak, mert az volt a feladata, és ugye az az új autóknak szólt. Itt viszont élnek, jönnek, mennek, pöfögnek ezek az autók, nem elkordonozva állnak, mint a legtöbb ilyen eseményen, hanem oda lehet menni, hozzájuk ott állnak a tulajdonosok mellettük, kinyitják, beindítják őket. Van, aki szívesen elviszi az érdeklődőt, ha nagyon lelkes egy-egy körre, de van a programnak fontos része, a szombat délutáni felvonulás, ami általában rendőri felvezetéssel megy a Keszthelyi kastélyig, vagy minden évben kicsit változó útvonalon, de lényegében Keszthely és Hévíz között oda-vissza. Aztán, amikor megkapják a díjakat az autók, mert hogy több díjat is adunk, a szakmai zsűri, ami jelentős részben a Retromobil szerkesztőségéből áll, is ad díjakat, de a fő díjat a közönség szavazza meg. Ez egyébként a nyugat-európai és az amerikai ilyen jellegű kiállításokon, bemutatókon is így van. Úgy hívják, hogy Best of Show, ezért van neki angol neve, tehát a kiállítás legjobbja. Ezt mindig a közönség szavazza meg, de hogy visszakanyarodjak oda, hogy élnek az autók, nem csak a felvonuláson élnek, illetve amíg a kiállítás tart, meg lehet őket szagolni, tapintani, nézni a tulajdonosok felügyelete mellett, hanem amikor megkapják a díjaikat, akkor is a saját lábukon kell nekik oda jönni az átvevő helyre, ami egy ilyen körforgalomszerű, aki ismeri, járt már ott, ismeri a terepet, ismeri ezt a körforgalmat is, ott veszik át a díjaikat, ott is beszélnek a tulajdonosok általában nagyon lelkesen az autóikról, és ott is meg lehet őket szagolni, hallgatni, nézni mozgásban is. A fődíjra visszatérve, ugye várjuk a vendégeket, két nap, ez június 11-12-e, éppen a iskolai nyári szünet előtti hétvége, Hévízen, a Lotus Terme szállodában, és 11-én szombaton érkeznek az autók, ekkor van a délutáni felvonulás, amit akkor még csak a közönség csak az útszéléről láthat, de vasárnap kinyitják a szálloda parkját, ahol felsorakoznak az autók, ott lehet őket megnézni, oda lehet jönni, ott láthatja őket a közönség, és ott szavazhat, hogy ő melyiket tartja a legszebbnek, legjobbnak, a fődíja leginkább alkalmasnak és esélyesnek. Ez az, ami két évig nem volt, mi is nagyon várjuk már, és idén újra lesz, június 11-én, 12-én Hévíze.
Mi volt nagy különlegesség itt az elmúlt évtizedben, bő évtizedben, ami esetleg kertcsináló lehet azok számára, akik még nem ismerik ezt az eseményt?
Ó, hát Zoli múzeológusként biztos tud többet mondani, de amire én emlékszem, volt például 300 SL Mercedesünk, tehát a sirályszárnyú Mercedes. Aztán volt Lamborghini Espádánk, volt a háborús filmekből többeknek ismerős 1938-as Mercedes 320-asunk, voltak Ferrarik, 512 BB-re emlékszem, Mondiára emlékszem. Nem tudom, Zoli, még te mikre emlékszel?
308-as GTS is volt, a Magnum Ferrari is volt.
A Magnum féle Ferrari, így van. Voltak Lotusaink, hiszen az osztrák Lotus Club.
Az osztrák Lotus rendszeres látogatónk, igen, ők visszatérő barátaink.
Visszatérő látogató, így van. Úgyhogy mindig van nyalánkság, és hát idézőjelben a hétköznapi autók is különlegesek, tehát az, hogy egy Jaguar E-Type-ot, amit mondjuk egy veterános úgy néz, hogy ja igen, Jaguar E-Type-ot már láttunk, azért élőben látni, hallani, menni, szagolni, megtapintani egészen más, mint megnézni mondjuk az interneten, vagy akár csak egy szép Ladát, egy Moszkvicsot, egy Zaporozset. Az élményért mindenképp, nem csak a különlegességekért, a köznapi veteránokért is feltétlenül érdemes eljönni.
Igen, igen, itt a Jaguarról jutott eszembe, pont sose felejtem el azt a kisfiút, hogy aki így felkiáltott, hogy jé, ez ilyen pici. Tehát, hogy ugye valójában ugye az E-Type-ot mindenki ismeri az interneten, fényképekből, láttuk filmeken, tehát egy ikonikus darab, és, de azt senki nem gondolja, hogy valójában például az egy milyen pici autó. És bennem ez valamiért úgy megmaradt, amikor ott a díjkiosztónál álltunk a körforgalomba, és ott a nézők fel voltak sorakozva, és ott felkiáltott mellettem egy kis, hogy jé, de pici ez az autó. Igen, hát ezeket tényleg csak így a valóságban lehet megállapítani, de tényleg jöhetnek fakerekűek, tehát voltak már tízes évekbeli Fordjaink, volt különleges Bentley, voltak nagyon ritka amerikai autók.
Nessünk is volt.
Nessünk is volt, pont erre ezt a szót kerestem, itt volt a fejemben. Sőt. György Balázs, aki sajnos tavaly évvégén elhunyt, kedves barátunk, Citroen restaurátor, ő csinált külön megrendelésre egy amerikai Nash-nek a felújítását, és ezzel jött el Hévízre, és legszebb amerikai autó díját tudta hazavinni, és emlékszem, sokáig a közönség díjra is esélyes volt, csak hát a nagyhangú V8-as dübörgő Mustang legyőzte a kicsit furcsa Nest, de akik úgy rezonáltak a különlegességre, azért szavazatot adtak a Nestre is, úgyhogy emlékszem. Egyébként pont erről jut eszembe, nem tudom, hogy Marci, esetleg neked van erről emléked, mert hát ugye veled is szoktunk találkozni, és most már a zsűriben is aktívan részt veszel, hogy egyszer valami 3 vagy 4 szavazat döntött a közönség díjról. Háromszor is át kellett számolnunk, hogy tényleg az igazságosságot nehogy véletlenül csorba érje, vagy bármi ezen múljon, hogy rosszul számolunk, de hogy nagyon akkor ilyen pengeélen táncolt az eredmény, és tényleg oda kellett figyelnünk, hogy nehogy baj legyen. Nem tudom, hogy erről van esetleg emléketek.
Szoros volt a verseny, egyébként gyakran szoros a verseny, és ugye mindig határozottan vége van a szavazási időnek, ameddig ugye a szavazó cédulákat a szálloda különböző pontjain le lehet adni, hogy aztán legyen időnk összesíteni és kihirdetni a végeredményt, és hát gyakran rohannak oda, hogy jaj, még az ő órája szerint van idő, hagyd dobja még be, ugye? Tehát, és előfordulhat, igen, hogy esetleg ilyen... Ilyenek
kicsit
döntenek.
Olyan, mint az orosz vicc, ugye, hogy ott már reggel 7:09, ugye, amikor a 9 óráig nem lehetett szeszes italt kapni.
Igen, és egyébként én meg látlak kívülről titeked, mint zsűritag, tehát nem könnyű a dolgotok, izzadtok, minden bajotok van, tehát nem tudjátok, hogy melyik kezetekben harapjatok, legszívesebben az elsőtől az utolsó autóig adnátok valami díjat, mert mindegyik autóban iszonyatosan sok munka van, mindegyik nagyon szép, tehát eleve átestek az autók ezen egy szűrőn, tehát azért bármivel nem lehet kigurulni.
Egy az, hogy nem lehet kigurulni.
A kiállításra, tehát hogy azért nektek se könnyű a feladat, ami viszont most az engem nem érdekel, hogy ti szenvedtek, de az viszont köszönjük igen, szépen. Hogy... hogy nem, érdekel persze. Csak nem itt az a lényeg, hogy ez mutatja azt, hogy csodás a felhozatal.
Egyébként mi örömmel szenvedünk, hiszen az, hogy szenvedünk, az pont azt igazolja, hogy egyrészt erre a rendezvényre, ami ugye 2006-ban hagyományteremtő jelleggel indult újra, és itt az újrán van azért hangsúly, mert azok ugye nem mi voltunk, de a 20-as, 30-as években ennek komoly hagyománya volt azért Magyarországon. Tehát azért is említettem még az elején ezt az elegancia versenyt, mert ugye ez régen ez egy társasági esemény volt. A Margit-szigeten is rendeztek ilyeneket, a Tatterszálon, amit sokan már ugye nem tudják, hogy ugye az a lóversenypálya volt, amit lebontottak a keleti pályaudvar mellett, és az a nagy üzletközpont áll most a helyén. Ott is rendeztek ilyen elegancia versenyeket, és akkor még úgy volt, hogy igazodva az akkori autógyártó vagy járműgyártó szokásokhoz, ugye a gyárakból többnyire hajtáslánccal szerelt alvázak kerültek ki, és arra pedig külön karosszériás cégek építettek felépítményeket, karosszériákat, és ebben voltak nagyon sikeres magyar tervezők és gyártók, például Nagy Géza, aki csodás luxusautókat, Rolls-Royce-t, Bugattit, és talán Bugattit nem, bocsánat, de Rolls-Royce-t az biztos, hogy tervezett és épített karosszériaként, vagy a karosszériát a Rolls-Royce-nak, és nyert is ezzel akkoriban nagy díjat. Úgyhogy ezt a hangulatot próbáltuk visszahozni, és ennek a szellemiségét újra meghonosítani 2006-ban. Én egyébként akkor még csak külsőleg, akkor a Közlekedési Múzeumban dolgoztam, és akkor meghívott zsűritagként vettem ebben részt, de éppen most akadtak a kezembe itt a fényképek rendezésénél a 2006-os kockáim, ami kicsit így nosztalgiával töltött el, hogy milyen is volt az első ilyen retromobil Hévízen, ami egyébként változatlanul ott van a Lotus Term szállodában, és abban a gyönyörű ősfás parkban, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk majd erre az eseményre, és hát...
Hadd írja be a naptárban, mikor lesz ez?
Június 11-en és 12-én.
Júni 11-12. Hévíz.
Én még annyival akartam kiegészíteni az Oli mondani valóját, hogy Nagy Géza csinált Bugattit. Én közben kicsit csaltam, és megnéztem az interneten, úgyhogy...
Akkor jól működtek a reflexeim, nem mertem kimondani, de akkor tényleg, akkor jó, így már megnyugodtam, hogyha rákerestél, én nem kutattam itt mellette az interneten. Itt a kis agyamban itt volt, hogy volt Bugatti is, de egy picit elbizonytalattam, és nem akartam hülyeséget beszélni, de már is köszönöm szépen a reflektációt rá. Akkor természetesen volt Bugatti a Rolls-Royce mellett, és nyert ő is akkor díjakat.
Akkor meg vagyunk, ugye? Búcsúzhatunk?
Szerintem igen, búcsúzzunk.
Oké, nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. Itt volt velünk Krebs Zoltán, Surányi Marcell, Széchenyi Gábor és Fábián László. Egy hónap múlva lesz legközelebb podcast, tehát Hangos az autó. Addig az a házi feladat, hogy olvassák szépen a kiadó kiadványait, az Autó című autószaklapot, és az imént Gábor által említett Retromobil magazin. Nem fogjuk kikérdezni, elég csak olvasni. Tehát jó olvasást kívánunk, egy hónap múlva találkozunk, viszont hallásra.